Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamária és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, 10 leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk. Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte, nem de 10 tisztultak meg. Hol maradt a többi 9? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Azután hozzáfordult. Kelj föl és menj, hited meggyógyított téged. Ezek az evangélium igéi. Tulajdonképpen mi történt, vagy mi játszódott le abban a 9 leprás férfiben, akinek elmúlt a betegsége, hogy mennyire gyógyultak meg, az más kérdés, erről nem szól a Szentírás. Minden esetre a leprájukból ki gyógyultak, ez kétség kívül. Mi játszódhatott le bennük? Először is talán azt mondhatnánk, hogy nem vagyunk annyira messze tőlük, és éppenséggel akár mondhatnánk is azt Jézus szavával, hogy hát az vesse rá az első követ bármelyikükre a 9 közül, akivel nem fordult már elő az, hogy éppenséggel, amikor valami jó érte, akkor elfelejtette megköszönni, vagy hálát adni érte. Éppenséggel mindegyikünknek lehet élménye arról, hogy valamit annyira természetesnek vettünk, és később 5-10-50 év múlva jutott eszünkbe. Hát tulajdonképpen hogy is lehet az, hogy ezt sose köszöntem meg? Hogy mennyire természetesnek tartottam ott és akkor? Tulajdonképpen nagyon is az emberi természetünkben van mindez írva. Most képzeljük el ezeket a leprás embereket. Hogyan képesek fönntartani az életüket akkor, amikor kiközösítik őket az emberi társadalomból, a kultuszgyakorlásból, az Isten kapcsolat intézményes és megszentelt formáiból? Hogyan? Hogy képesek életben maradni? Úgy, hogy képesek alkalmazkodni a rosszhoz. Hogy képesek valamiképpen elfogadni, megszokni, elhordozni és elviselni a rosszat. Ha minden nap az újdonság erejével hatna rájuk, és úgy kelnének föl minden nap, hogy hogy lehet, hogy pont én, nem sokáig élnének. Valamiképpen megtanultak együtt élni a saját betegségükkel, még akkor is, ha vágyakoztak arra, hogy meggyógyuljanak. Nagyon egyszerűen az emberi természet rugalmasságához tartozik, hogy megtanuljunk egészen lehetetlen életföltételek és körülmények között is élni, mégpedig azáltal, hogy elég rugalmasak vagyunk ahhoz, hogy ezekhez a rettenetes nehézségekhez is valamiképpen alkalmazkodjunk. És a jóhoz nem tanulunk meg alkalmazkodni? Dehogy nem. Tulajdonképpen az emberi természetünknek annak, ahogyan megtanulunk a rosszban is valamiképpen létezni, ugyan ennek az emberi természetnek a másik része, hogy a jót is nagyon könnyen megszokjuk. Igazán van bennünk egy rugalmasság, és hogyha a jót kapjuk egy ideig, egészen természetes lesz. Egyszerűen megszokjuk. De ha ez az emberi természet része, és a mai történetben úgy tűnik, hogy 9 emberben az emberi természet a maga útján, módján egyszerűen csak nagyon gyorsan hozzászokott ahhoz, hogy hát tulajdonképpen az életem nagyobb részét egészségesen éltem. Hát ez ismerős, jól van, egyszerűen csak visszatértem a normális élethez. Hát mi ebben a rendkívüli? Hát ezt szoktam meg egész életemben, az a rendkívüli, amikor beteg vagyok. Tehát végül is tulajdonképpen mindegyikünk emberi természetéhez hozzátartozik akkor az, hogy azt a jót, ami az életünkben van, már réges-régen megszoktuk. És ezért valóban szinte föl se tűnik, hogy mi is az a jó, amit már olyan réges-régen megszoktunk. Tehát szinte egy külön tudatosításra volna szükségünk ahhoz, hogy egymás után újból és újból rácsodálkozzunk mindarra a jóra, amit már tulajdonképpen annyira megszoktunk, hogy eszünkbe sem jut, nem hogy rácsodálkozni, hanem még hálásnak lenni, vagy megköszönni sem. Még egy gondolatot hadd fűzzek ide, éppenséggel a jól létről, boldogságról, elégedettségről való kutatások azt bizonyítják, hogy tulajdonképpen az anyagi gazdagság nem járul hozzá a boldogságunkhoz döntő módon. Mi az, ami mégiscsak hozzájárul? Az, hogy azt tudhassuk, hogy az alapvető szükségleteinket mi és a szeretteink mégiscsak ki tudjuk elégíteni ételben, italban, ruházkodásban, menedékben és otthonban és a többiben. Mondhatnánk akkor azt, hogy tulajdonképpen egy alapszinttel mindegyikünk boldog lehet, és meg tudunk vele elégedni. Hogy ilyen az emberi természet? Hát egyfelől. Másfelől pedig a kutatások azt bizonyítják, hogy évtizedről évtizedre annyira hozzá tudunk szokni a jóhoz, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy na és mi az az alapszint? Na mi az a minimum, amivel tulajdonképpen egész jól meg tudnánk lenni? Hogy ez az, amit mi alapszintnek tekintünk, ez is egyre jobban emelkedik. Azzal összefüggésben, hogy mennyi jót szoktunk már meg az életünk során. És végül is, amikor ez az alapszint már nem tartható, akkor döbbenünk rá, hogy tulajdonképpen kevesebben is tudunk létezni. És hogy tulajdonképpen még úgy is tudunk egymásnak örülni. Vagy még úgy is azt tudjuk mondani, hogy az életünknek kétségkívüli így is van értelme. Ez tehát az első gondolat, hogy a jóhoz hozzászoktunk. És milyen nagy dolog az, hogyha éppenséggel, mert hogy ez az emberi természet logikája, egy kicsit tudatosítjuk azt, hogy mi is ez a logika, és hajlandók vagyunk újból és újból ránézni mindarra a jóra, amit már megszoktunk. És ezért föl sem tűnik. Aztán a második, a jót természetesnek tartjuk. Persze, biztos vannak köztünk olyanok, akik a rosszat tartják természetesnek, és azt mondják, tudom én milyen a világ, de hogy tartom én a jó természetesnek. De ez tulajdonképpen ugyanaz a gondolat, csak a fonákjáról nézve. Mert amikor valaki azt mondja, olyan egészen természetesen, hogy hát én a rosszat tartom természetesnek, az ugyan ez a logika. És mi ennek a logikának a veleje? Az, hogy jónak tartjuk, vagy természetesnek tartjuk a jót, miért is? Azért, mert többé-kevésbé úgy élünk ebben a világban nem egyszer, hogy mi vagyunk a világ középpontjában. Minél inkább képzeljük el úgy az életet, hogy mi vagyunk a világ középpontjában, minél inkább hangsúlyozzuk azt, hogy az én életem, a saját életem, annál inkább természetesnek tartjuk, ha valami jó ér bennünket. Miért is? Hát mi vagyunk a világ középpontjában. Te elég szomorú lenne, hogy van egy lény, aki a világ középpontjában él, és még neki sem megy jól az élet. Hát mi van akkor azokkal a nyomorultakkal, akik a szélére sodródtak? Tehát ha én vagyok a világ középpontja, minél inkább, nem is annyira elméletben, hanem inkább gyakorlatban így látom és élem az életet, annál inkább azt gondolom, hogy a jó a természetes. És annál inkább háborít föl a rossz, hogyha az éppenséggel engem ér. Hogyha beteg leszek, akkor kikérem magamnak, hogy én beteg lettem, hiszen én vagyok a világ középpontja. Tehát éppenséggel egy picit magunkat is tesztelhetjük ezzel, hogyha fölháborít bennünket a rossz, ami minket ér, és a jót pedig egészen természetesnek tartjuk, ez nem egyszer tünete annak, hogy még túlságosan is mi vagyunk egy általunk elképzelt világ középpontjában. És minél inkább kerülünk ki onnan a középpontból, és egyszerűen csak része vagyunk valaminek és valakinek, annál inkább elfogadható számunkra, hogy néha van egészség, és néha betegség, néha jó sors, és néha bal sors, néha az emberek annyira tudnak minket szeretni, egész meglepődünk rajta, néha meg úgy utálnak minket, hogy azon lepődünk meg, és tulajdonképpen ebben semmi meglepő nincsen. Hogy egyszerűen, mikor kapunk vegyesen, az éppenséggel megfelel annak a helyzetnek, ahogyan egy természetes, átlagos emberi életben az úgy van. Tehát a második gondolat így szól, minél inkább én központú életet élünk, annál inkább fölháborít a rossz, hogyha azt velünk csinálják, és annál inkább természetesnek vesszük a jót, hogyha mi kapjuk. Aztán a harmadik, hogy a jót, akármilyen furcsán is hangzik ez, tulajdonképpen megtanultuk nem becsülni. Van is egy nagyon találó mondás, így szól, a jobb a jónak elrontója. Márpedig nekünk a legjobb kell. Főleg mi vagyunk a világ középpontjában, hát nem, de legalábbis általunk elképzelt világban azért mégiscsak a legjobbat akarjuk, például az igazit. Férfiként nekem a legjobb nő kell, nőként a legjobb férfi, és úgy hívom, hogy igazi. Hát akkor nekem a legjobb kell, kétség kívül, és ezt tartom egészen magától értetődőnek. Milyen érdekes ez, régen nem is annyira az igazit keresték. Azt mondták, igazi, ó, hát ki tudja az, hogy van, keresek egy igaz embert. Azt hiszem, az jó lesz. Keresek egy igaz embert, és ha van egy igaz ember, hozzá majd még alkalmazkodni is érdemes lesz. Hát egy igaz embert biztos könnyű lesz szeretni, vagy legalábbis könnyebb, mint egy igaz embert. Hát ezért aztán keresek egy igaz embert. Mi azonban nagyon szeretünk megtanulni valamit, ez pedig az, hogy hajlamosak vagyunk a jót lebecsülni. Miért is? Mert az életünkben az igényszintünket nagyon megemeltük. És hogy megemeltük az igényszintünket, mert hát szabadon mégiscsak legyen az a legjobb, ezért a jó már nem tűnik elég jónak. Az édes elég édesnek, a szép elég szépnek, mert persze a tökéleteshez képest tényleg nem olyan. És éppenséggel abban a világban, amiben mi is részei vagyunk és föntartói, megveszem a legjobb telefont, vagy megveszem a legcsinosabb valamit, és két hét múlva vagy lesz annál újabb, kisebb, gyorsabb, fényesebb, ügyesebb, vagy pedig 20%-kal olcsóbb. Úgyhogy a harmadik, hogy tulajdonképpen megtanultuk megszokni a jót, természetesnek venni, és ráadásul nem is nagyon becsülni, mert hiszen úgy is van valami jobb. Ráadásul az lehet, hogy épp a szomszédnál van. És végül az utolsó, és tulajdonképpen azt is eléggé megtanultuk, elsajátítottuk ezt a szemléletet, hogy tárgyasítsuk a jót, és ne lássuk azt, hogy tulajdonképpen minden jó mögött, minden érték mögött valamilyen személy áll. Minden mögött. Mi hívő emberek pedig aztán végképp ezt mondhatjuk, hogy minden jó mögött valaki van. Ha másképp nem, hát a Teremtő Isten, ha másképp nem a megváltó Jézus, ha másképp nem a megszentelő Szentlélek, valaki van. Az emberi viszonyainkban is. Itt egy könyv, emberek készítették. Itt ez a mikrofon, emberek készítették. Minden, amire úgy tekintünk, hogy ez egy értékes dolog, egy szép dolog, klassz dolog, emberek vannak mögötte. És mi oly megtanultunk elvonatkoztatni az emberektől, és szerelmesnek lenni tárgyakba. Ezt nagyon jól megtanultuk. Már nem látni embereket, csak tárgyakat. Hogy például elhittük azt, és a gyerekeinknek megpróbáljuk ezt meg is adni, hogy a játékban sem az az érdekes, hogy kivel játszik. Vagy hogy elmélyülten, vagy hogy is játszik, vagy hogy mi játszunk a gyerekekkel. Hanem elhittük, hogy a játék számít. A tárgy. Hogy meg kell venni a legjobb játékot, és akkor játék ügy le van zárva, mert hogy az egy tárgyon múlik, és ezt el is hittük. Hát a játék nem a tárgyon múlik, hanem valakin, aki játszik, és főleg valakikkel, akik tudnak együtt játszani. A játék a folyamaton múlik, a közben, ahogyan átélünk valamit, az a játék, nem pedig egy tárgy. Legfőjebb azzal a tárgyal tudunk játszani. De attól tudunk vele játszani, hogy elég a fantáziánk, a képzelőerőnk, és tudhassuk azt, hogy nem a tárgyon múlik, hanem a személyen, aki játszik. És milyen érdekes, hogyan tárgyasítunk mindent, aközben egészen elveszítjük egymást. Például azt mondjuk, az értékek világa. Tehát ilyenkor mire szoktunk gondolni? A személyekre a legritkább esetben. Tehát azt, hogy az értékek világa, ja, hogy a Józsi meg a Pisti, Marika meg Klárika, ő a értékek világa. És aztán az értékek világa rajtuk keresztül valahogy megnyilatkozik. Tehát az értékek világa, az elsősorban mi vagyunk kétség kívül, személyek. És milyen érdekes az is, ahogyan elhittük, hogy a tárgy, és aztán a tárgyakat elkezdtük személyesíteni, és akkor végül már egész el is akadtunk abban, hogy én vajon értékes vagyok-e, vagy nem, de ha van egy jó autóm, akkor értékes vagyok. Ha van egy elegáns lakásom, értékes vagyok. Ha van egy drága cipőm, amivel eljövök a vasárnapi misére, kétség kívül értékes vagyok. És szép lassan még a saját értékünket is elkezdtük a tárgyak értékén mérni. És minél értékesebb tárgy volt a birtokomban, annál inkább gondolhattam azt, hogy na, ebből is látszik, hogy értékes vagyok. De érdekes ez. És milyen nagy dolog, hogyha visszatérünk ahhoz a szemlélethez, hogy a valami mögött mindig valaki van. Bármilyen jó is az, értékes is, klassz és kívánatos, a mögött mindig van valaki. És milyen nagyszerű dolog az, hogy akármerre megyünk, bármilyen tárgyra esik a tekintetünk, tudhatjuk, na azt valakinek köszönjük. És ha valamire azt gondoljuk, na a kétség kívül e mögött nem áll ember, hát akkor meg az Isten gyaníthatjuk mögötte. Tehát minden, amire azt mondjuk, jaj, hát köszönöm, valójában személyes. Legfőjebb egy személy valahogyan tárgyasított valamit a maga értékességéből. De nagy dolog tehát az, hogyha picit megrázzuk magunkat, és azt mondjuk, ah, érdemes volna lerázni azt a port, ami az úton ránk tapadt, és akkor látni a dolgokat úgy is, hogy na, egyáltalán nem természetes, ha valami jó ér engem. Szeretnék nem hozzászokni, szeretném nem magától értetődőnek venni, és a többi, és valamiképpen meglátni a valami mögött a valakit.